Franciaországban élt nagyon sokáig, még most is ott van lakása és családja. Portugáliában azért a Sporting Lisszabon kapcsán nem kell különösebb magyarázat, hogy miért kötődik a szíve Portugáliához, illetve Cristiano Ronaldohoz. És ugye ott volt a magyar válogatott. Hány szívvel tudta nézni ezt a páros találkozót, páros mérkőzést?
Hát ezt a párost, amelyikben az olyan páros, hogy három csapat volt benne, ugye? Hát tulajdonképpen mindenki, igazán az agyam az ott volt Németországban. Itt pedig, hát úgy szurkoltam annak, hogy mind a két csapat jusson tovább, a franciák és a belgák.
Portugálok.
De, bocsánat, a franciák és a portugálok, de mindenféleképpen elsősorban úgy rohangáltam be a páholybajlásnak, az, hogy mi történik Németországban. Hát hol itt voltam, hol ott voltam. Mind a három csapatnak a továbbjutásától kívántam. Szerettem volt.
Hajszálra volt Magyarország egy újabb hatalmas bravúrtól, de azért azt hiszem, hogy ez a 2-2 is a bravúr kategóriába írható fel, nem? Látta azt azóta a mérkőzést?
Nem néztem újra a mérkőzést, mert nem néztem újra, van egyéb dolgom, amiért rongálok itt Budapesten most, de mindenféleképpen az előrelépés az hatalmas, és tisztelni kell a befektetett munkát, hogy az infrastruktúrájára felelős emberektől, ugyanúgy akkor a szövetségtől is, játékosoktól is, eltöltő is, le a kalap valamit a utóbbi évek munkájának egy kicsikét a szakma most visszatizet.
A német-magyar mérkőzés előtt a fanzónban is meghívottként szerepelt, illetve többször is nyilatkozta azt, hogy egy gól nem lesz elég Németország ellen. Hát a magyar válogatott mindent megtett, kettőt is rugott a németek otthonában, de ez sem volt elég. És hogyha egy kicsit elemezzük ezeket a találkozókat a portugálokkal, portugáloktól elszenvedett 3-0-ás vereséget, ugye az is a 83. perc után alakult ki. A németek ellen a 84. percben fordult ismét a kocka a németek javára. Talán a franciák elleni mérkőzés egy kicsit kakuktojás, mert ott hamarabb kapta a gólt a magyar válogatott. Milyen következtetést lehet levonni ezekből?
Mindenek előtt nézzük a poánnak a tele részét. Az, hogy hogy egyáltalán, hogy ilyen csoportban emelt fejjel helytálsz, ez dicsérni való. A portugálok megérdemelték a győzelmüket, a magyarok pedig nem érdemelték meg, hogy 3-0-ra kapjanak ki ezen a mérkőzésen, veszítsenek. Tehát ott is a szereplés olyan volt, ami tulajdonképpen nem vált, nem akarom most nem akarom menteni őket, de semmiféleképp nem vált szégyenükre. 3-0-nál általában befogod a szádat, hazamész és hallgatsz. Ez nem egy olyan 3-0 volt. Ez egy más 3-0 volt. De ugyanakkor a franciák ellen, amikor azt mondta, hogy már másodszor játszasz jól a világ és az Európa bajnok ellen, az nem véletlen. Mindenféleképp jó szervezett vélekező játékot láttam, amelyikben természetesen a hibák is jelentkezhetnek, mert hiba nélkül játszani nem lehet. És ha már valamit hiányoltam én ezen a két mérkőzésen, akkor a támadó játéknak az erőtlenségét, izmosabb kellene legyen ez a támadó játék ahhoz, hogy jobban ellene lehessen állni. A német mérkőzést azt csak úgy mondom, negyed szemmel nézhettem, de az a tény, hogy a németeknek húzni kellett az időt, és húzták keményen az időt, mindent felhasználtak arra, hogy, hogy valahogy kihúzzák ezeket a másodperceket, amik számukra is nehéz voltak. Ilyen az utóbbi 15 évben a magyar válogatott Németország ellen ilyen mérkőzés nem játszott. Nem jutottak tovább, de megmozgattak egy olyan érzelmi rugót, ami az egész országra kihatott, és tulajdonképpen kicsit szomorúan, de büszkén ünnepelték a magyarok a válogatottjuknak a teljesítményét.
Csodálatos volt látni azt egyébként, jó magam is ugye a Puskás Arénában néztem meg a francia-portugál mérkőzést. Csodálatos volt azt látni, hogy a világbajnok játszott az aktuális Európa-bajnokkal, és közben a Puskás Aréna 70%-a a magyaroknak szurkolt, nem egyszer a mérkőzés során felhangzott a Ria-Ria Hungária és a Magyarország, Magyarország. Ezt hogy élte önnek? Látod hasonlót más stadionokban?
Hasonló üdvrivalgást a jó eredmények pillanatában, vagy egy ilyen hosszantartó harmadik csapatnak való szurkolást nagyon nehéz. Én nem találkoztam hasonlóval. Tehát úgy liba bőrzött az ember háta, és belekapcsoltál te is a kórusba, te is üvöltöttől ordítottál, aztán meg káromkodtál, amikor jött a probléma.
Nem szoktam.
Én sem, csak mindenki körülöttem. Én csak bámultam őket.
Ha a szívét, vagy a kezét a szívére teszi, akkor az Európa-bajnokság előtt gondolta volna, hogy a magyar válogatott 2 ponttal zárja ezt a csoportot?
Na, akkor én most meglepem önt, és azt mondom, hogy igen. Mert természetesen nem vagyok annyira süket, hogy ne ismerjük azt el, hogy borzasztóan nehéz csoport volt ez. De én mindig azt hangoztattam, hogy ha a németek megbotlanak egyszer, és a franciák ők ehhez hozzájárultak az első mérkőzésen, akkor ez az utolsó mérkőzés a német-magyar ez dönti majd el. Tehát én reménykedtem abban, hogy egy meglepetés kell szülessen valahol a csoportküzdelmek során. A legnagyobb meglepetés itt születhetett a mi csoportunkban, mert itt volt ez a 3 kolosszus kontra egy kis termetű futball hatalom. Valahol itt vártam és reméltem a meglepetést. És a németekre satszoltam, hogy a németek lesznek azok, akik bukni fognak. De hát ez is azt mutatja, hogy nem értek a futballra.
Igen. Hát mondjuk nekem is Gorecka elrontotta a tippemet a 84. percben, addig tökéletesen álltam ezen a napon egy ilyen házi tippbajnokságban. Hát mindezek után továbbra is azt lehet mondani, hogy a magyar válogatott kis csapat? Vagy ez annyira feldobhatja, annyira motiválhatja a magyar válogatott teljesítményét, illetve a további teljesítményét, hogy most már nem kell a kis csapatok közé sorolnunk magunkat?
Ennél mindenféleképpen a kis jelzőnél előbe lépett a magyar futball. Általában nem szeretek csapatról beszélni, mert a csapat ugye az összeállhat külföldiekből is. A futball az pedig egy nemzetnek a futball. A jelen pillanat, nagyon jól tudjuk, hogy szintén mondhatjuk, hogy évtizedeken át a magyar futball szenvedett és keményen. Mindaddig, amíg az infrastruktúra meg nem mozdult, a megfelelő erők, a megfelelő pénzek ráláttak arra, hogy a 21. század Európájában egy szégyen volt olyan infrastruktúrával rendelkezni, mint ami itt volt, Magyarországon volt, és ezt nagy befektetésekkel, sok kritikát lenyelve, ugye sajnos folyik az ma is, tette be a politikai erő természetesen bele kell kapcsolódjon, mint mindenhol a világon, nem csak Magyarországon, itt szívünk esetleg egy embert, ilyen módon, bocsánat a jelzőkért, de mindenhol tulajdonképpen ezek a dolgok abszolút normálisan zajlanak le. Nem lehetett. Én láttam egy Magyarországon 15 évvel egy olyan mérkőzést, ahol az edző nem mert felállni a padról, mert olyan sártenger volt előtte, hogy bekiáltson valamit a játékosra, nem mert egy sártengeren kellett napot átevickéljen. És a padon egy deves magyar válogatott ült. Na, ezen az ilyen állapoton túl illik, túl kell lépni, és állam az erőfeszítéseinek ezt megtették a magyarok. Aztán elkezdtük az akadémia építés, ez is előrelépést jelente. Szép lassan megépült ez a Puskás Aréna, és ami tényleg egy csodálatos stadion, hatalmas erőlejtés, és bebizonyították, hogy jelen pillanatban olyan előadásokat idézőjelben ezt, nem előadásokat tudnak rendezni Magyarországon, szinte minden sportágban, mert nem csak a futball halad közben előre, ami
Haló? Nagyon rosszul.
Igen.
Igen.
Mondom, hogy mindenki dicsérte teleszárja a magyar megvalósításokat. Na most ehhez kell fel a szakma. És az utóbbi időben megmozdultunk a múlt Európa bajnokság és a mostani Európai bajnokság eredményei mind előre mutattak. Én még mindig azt mondom, hogy a 24-es létszám Európa bajnokság túl sok. Nehéz ezt így követni. De ez már nem a magyarok hibája, ezt írta elő az UEFA, ezen tudtak jelen lenni. Na most kellene egy világbajnokságon is megmozdulni, mert közben klubszinten a Ferencváros mégiscsak ott volt a Champions League csoport küzdelmeiben. Hát mindenhol egy kicsikét megrepett a jég, hogy nagy csapatok, hogy vagyunk, az már nem, még nem vagyunk az. Én azt hiszem, hogy ezeket az apró sikereket, amit a két Európa bajnokság, amit az építkezések, amit a Fradi, és reméljük, hogy elkövetkezendőkben még egy magyar csapat is hoz, az mindenféleképpen felvonja a figyelmet, a vigyázatot, mert a magyarok ellen játszunk. Tehát most már kis csapat nem vagyunk, de akkor is én azt mondom, hogy legyen ez egy kiinduló pont, egy következő lépés megerősítésére, következő lépés alátámasztására. Én ezt így érzem.
Azt hiszem, hogy ha a magyar válogatott, és ugye a sportban ha-val kezdődő mondatoknak semmi értelmük nincs, de lehet, hogyha nem ezzel a három válogatottal kerül össze egy csoportba, nem biztos, hogy éppen ennyire fel tudják szívni magukat. Habár lehet, hogy sokkal jobb játékot mutattak volna, és lehet, hogy tovább is jutottak volna a csoportból. Nem tudom, hogy jól látom-e.
Hát ez a ha, ez eleve... Nem szeretem ezeket a dolgokat firtatni. Volt, ami volt, és szépen sikerült. Ott van a világbajnoki selejtező. Szedjük össze magunkat arra, mert nem állunk rosszul, de jól sem. Mármint értem, a magyarok nem állnak rosszul, de jól sem. És az kellene legyen a következő lépés. Ha tőlem függne valami, én tudnám, hogy gondolom, hogy lenne egy olyan tervem, ami biztosítaná, vagyis legalábbis ami forcirozná az újabb előrelépést, mert megállni nem szabad abban a pillanatban, hogy megállsz, már fejlődsz vissza. Reméljük, hogy el kell kerülni.
Reméljük, hogy Marco Rossinak is van a tarsójában, és reméljük, hogy Bölöni Lászlót is megkérdezik. Egyébként kezdődnek a nyolcaddöntők. Kit tart a legnagyobb esélyesek között? Kit látott olyan csapatnak, akiben benne van a potenciál, hogy végig tudjon fejlődni az Európa-bajnoki kieséses szakaszon?
Hát én továbbra is a franciákról szavazok, annak ellenére, hogy nem mutattak különösebb játékot. Aztán ennek a Európa-bajnokságnak egy újabb gondja, egy újabb problémája, hogy az egyik ágon összegyűltek ismét a jó, az erős és a, nagy, a jó és a nagyon jó futball nemzetek, és a másik ágon pedig ott van kettő, aki gyakorlatilag a kettő közül egyik normális körülmények között a döntőbe eljusson. De az, hogy a belgák, portugálok, franciák, nem is tudom kivel, német, svájcal, a spanyolok,
a horvátokkal,
de ezek valahol mindegy oldalt vannak. Túl pedig ott vannak megint kicsoda.
Túl pedig Anglia pont Németországgal játsza az első mérkőzést a nyolcad döntőben.
És normális körülmények között, én persze tisztelünk minden futball nemzetet és futball erőt, de tulajdonképpen itt ez a kettő az a hatalom, amelyik normális körülmények között, vagyis papírforma szerint a döntőig akkor masíroz túl, pedig agyba főbe kell. Négy Európa-bajnokságot kell megnyerjél ahhoz, hogy a döntőbe jussál. Vagy ahhoz, hogy megnyerjed tulajdonképpen. Na ez az, amit ismét nem helyeselek. Úgy, ahogy nem tartottam helyesnek azt a megoldás, az UEFA megoldás sem, hogy össze-vissza kalandozunk a Bukarestől Londonig, tudom én, Szentpétervártól Budapestig, összeutazták a csapatok, a főkolok, a Európát azért, hogy ilyen nehéz körülmények között, mint amit a Covid teremt, hogy követni tudsz, hogy élhessenek a szenvedélyüknek, a futballnak. Ez egy rossz döntés, megtartom én, persze, biztos, hogy anyagilag megfelelő. Ugyanúgy azt is mondom, hogy valami nem stimmel a sorshúzásnál, amikor a világbajnok, az Európa-bajnok és Németország egy csoportba kerül. Ez valami nem normális dolog. És akkor nyílt út, vagy könnyebb, sokkal könnyebb feladat elé kerül Finnország, már könyörgöm, Finnország és Magyarország. Azért nem értem, hogy lehetnek ilyenek, vagy pedig most tovább jutnak a csapatok, rendben, és akkor egyik ágon ilyen szoros tömörülés van, a másikon pedig szinte séta. Azt hiszem, hogy ilyenkor újból lehetne a csapatokat valamilyen elvalapján pontokkal ellátni, és aztán annak alapján vonjuk meg, húzzuk ki a sorsolást. Na de ez az én okoskodásom, az UEFA másképp gondolja, úgyhogy fejet hajtok el előtte.
Bölöni László, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Üdvözlöm Marosvásárhelyet és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit szeretettel.
Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra!